Mózes második könyvével, ahol pedig statisztikailag minden második mondatban szerepel Isten neve. De lehet, hogy még többször. Tehát érthetetlen. Az új szövetség egyszer sem idézi. Pedig ugye az is jelzi egy ószövetségi könyvnek a fajsúlyát és a komolyságát, hogy mennyire idézik az új szövetségi szerzők. Eszter könyvét nulla alkalommal. Na most fölmerülhet bennetek, hogy akkor miért ezt választottam a tanulmányozásra. Hát azért, mert ez a könyv is az ihletett szentírásnak a része. Azért, mert Isten jónak látta Eszter könyvét is belefoglalni a bibliai kánonba. Mert évezredek keresztény és zsidó bölcsessége mégis jónak látta, hogy ezt a könyvet ihletett szent iratnak tartsuk. Miért? Mert Eszter könyve azt az igazságot emeli fel és hirdeti mindennél erőteljesebben, hogy Isten mindig ott áll a háttérben és munkálkodik. Ez Eszter könyvének a központi üzenete, és ez fog kibomlani a szemünk előtt 6 héten keresztül. Nincsen olyan helyzet ezen a földön, ahol Isten ne lenne ott a háttérben, és ne munkálkodna. Pláne azoknak az életében, akik szeretik őt. Minden eseményben mindig jelen van, és aktívan munkálkodik. A Krisztus előtti 5. században járunk, a Perzsa Birodalom fénykorában. Ez a bizonyos Ahasvérós király, csak héberül Ahasvérós, talán a történelmi ismereteinkből Xerxész néven jobban ismerősen hangzik a neve. Görögösen az ő neve Xerxész, és a Perzsa Birodalomnak a fénypontján 20 évig uralkodott. 127 tartomány Indiától Etiópiáig. És az ókori viszonyokban ezt az óriás birodalmat egybe tudta tartani. Nem akármilyen uralkodó volt ez. A perzsák toleráns valláspolitikát folytattak. Ézsaiás könyve ennek az egyik legékesebb bizonyítéka, hogy meghirdetik a Perzsa Birodalomban, hogy haza lehet menni a zsidóknak. És ezért fogalmaz úgy Ézsaiás, hogy Círus, az őt megelőző perzsa király, az én szolgám, aki által szabadságot hozok a népemnek. Egy olyan valláspolitikát folytattak a perzsák, ami gyökeresen szembe ment azzal, mint az előző néhány száz évben az asszírok, vagy akár a babiloniak valláspolitikája. Hát ők azt csinálták, hogy a leigázott népeket összekeverték. Ezért történt az első deportáció az asszír fogság idején, a második deportáció a babiloni fogság idején. Összekeverték a népeket, hogy elveszítsék az identitástudatukat. A perzsák viszont azt gondolták, és majd látni fogjátok, hogy ez a könyv is tele van politikai utalásokkal, és jó képet fest az ókori Közel-Keletnek a politikai viszonyairól. Azt gondolták, hogy mindenki lakjon csak a saját helyén, nem kívánjuk, hogy a perzsa isteneket tiszteljék, annyit kívánunk, hogy fizessék meg az adót a perzsa királynak. És akkor mindenki lakhat a saját helyén. Círus tehát, egy előző perzsa király, hazaengedi a zsidókat Jeruzsálembe. Mégis nagyon kevesen mennek haza. Nagyon kevesen. Annyira asszimilálódtak már a fogság körülményeihez, hogy kevesen választják azt a lehetőséget, hogy hazamenjenek. Az első hazatérők csoportja körülbelül egy 50 ezer fős tömeg. De az egész nagy diaszpórában már több millióan laknak. Eszter könyve tehát egy olyan kultúrában, egy olyan történelmi háttéren íródik, amikor a zsidóság a perzsa birodalmon belül már gyarapszik, sőt, elkezd egy elég magas fokú tiszteletnek örvendeni. Tisztelik bennük azt, hogy ragaszkodnak a végletekig a saját vallásukhoz. Tisztelik a tisztaságukat és az Istenük felé való elkötelezettségüket. Gyarapodnak, magas pozíciókba jutnak Nehémiás, Dániel három barátja, és végül Eszter királyné. Gyarapodnak tekintélyben, anyagilag és tiszteletben. Nem is csoda ennél fogva, hogyha egyre inkább valamilyen vészjósló fellegek jelennek meg a távolban, mert megjelennek az ellenségek, akiknek nem tetszik mindaz, ami a zsidósággal történik. Na ez a másik központi üzenete Eszter könyvének. Az Isten népe bármikor a történelem során, még hogyha jól prosperál is, mindig számíthat a fenyegetettségre, de mindig tudnunk kell, hogy Isten ott áll a háttérben. Bármilyen jól mennek is ma a körülmények. Bármennyire is kellemes itt ülni most ebben a klimatizált imaházban. Felszabadultan, örömtelien hirdetni az Urat. Eszter könyvén keresztül azt üzeni az Úr, hogy a világ, ami körbevesz bennünket, továbbra sem kezel minket barátként. A szomszédaink, a barátaink, a kollégáink, ismerőseink persze nagyszerű emberek. Mindegyik Isten különleges teremtménye. De amikor mi Krisztust hozzuk nekik, akkor szembe megyünk mindazzal, amire a világ fejedelme tanítja őket. Szembe megyünk kultúrával, társadalommal, és könnyen elképzelhető, hogy ennek fenyegetettség lesz a vége. De nagyon mélyre kell elültetnünk ezt az igazságot. Bármi történjék is, Isten mindig ott áll a háttérben. Itt az első fejezetben bepillantást nyerünk egy birodalom kulisszái mögé. És az emberi döntéseknek a természet rajzát kapjuk. Hogy működnek ebben a világban az emberek döntései? Ahasvérós, a király nem gondolta volna, hogy a döntése olyan erőket mozgat meg, az, hogy elbocsátja Vástit, ami végül 75 ezer saját alattvalójának az életébe kerül. Egy átborozott éjszaka, egy döntés, egy fortyogó férfiúi hiúság, és a végén 75 ezer perzsa hulla. Ez az eredménye Ahasvéros döntésének. És biztosak lehettek benne, hogy nem gondolta, hogy ez lesz ennek a döntésnek a következménye. Vasti nem gondolta volna, hogy annak a döntésének a következménye, hogy ő nem jelenik meg a férje előtt, hogy ez nem csak a házasságuknak a magánjellegű kérdése. Persze nyilván mindkettejüknek úgy kellett gondolkodnia, hogy ők a király és a királyné. Nyilván, ezt nagyon jól tudták. De valahogy az érződik a történetből, hogy ezek nem kiérlelt döntések. Végül, a bölcsek nem gondolták volna, hogy az a vákum, amit az ő tanácsuk létrehoz, milyen új helyzetet fog megteremteni. Ahasvérós nem gondolta, hogy mivel jár a döntése. Vásti nem gondolta, hogy mivel jár a döntése. És a bölcsek sem számoltak azzal, hogy mivel jár az ő döntésük. Az olyan gondolatot, amit nem gondoltunk volna, vagy nem véltünk volna, hogy új lesz, azt úgy nevezzük, hogy véletlen. Igaz? Amit nem vélünk, hogy egyszer megtörténik, az a véletlen. Úgy tűnik, hogy itt egy rakás véletlen, és a sok-sok véletlenből az jön ki, hogy hoppá, Eszter lesz a királyné. Egy zsidó származású lány. a perzsa birodalom főembere mellett. Az emberi döntéseknek ezen a földön az a természete, hogy sok-sok apró pici döntés összeadódva végül nagyon komoly helyzeteket eredményezhet. Most, hogyha ezt lefordítjuk a mai társadalmi szintérre. Donald Trump egy kormányzati fogadáson oda akarja hívni magához a feleségét, az meg azt mondja, hogy most nem érek rá. És ennek hatására a szíriai háborús helyzet más fordulatot vesz. Elképzelhető? Minden további nélkül. Vlagyimir Putyin egy nap nem jól ébred, vagy egy literrel több vodkát iszik, mint amennyit szokott. És valami miatt a feleségével nem úgy jön ki a lépés. És hoppá, egy kicsit nagyobb területet csatolnak el Ukrajnából. Ezt a helyzetet tárja elénk Eszter könyve. Ezért mondtam, hogy egy birodalom és egy birodalmi politikai tanács kulisszái mögé enged bepillantást nekünk Eszter könyve. Hogy még akik nagyon magasan vannak, azok is emberként működnek. Híjúak, meg lehet őket sérteni, ide szúrnak, oda szúrnak, csak hogyha megfelelő pozícióban vannak, a döntéseik sokkal nagyobb következményekkel járnak, mint a mi döntéseink. De ezen a földön bármilyen döntésről legyen is szó, tudnunk kell, hogy a döntéseink bemozgatják az emberiséget, mint egy nagy hálót. Mert kapcsolatban vagyunk egymással mindannyian. Az a döntésed, amit meghozol ma, hatással lesz a holnapra, hatással lesz a következő 10 évre, és talán egészen életed végéig. Ez az egyik sík. A másik a körkörös. Hatással van a férjedre, a feleségedre, hatással lesz holnap a munkahelyedre, a munkatársaidon keresztül hatással lesz a tágabb környezetre, és így tovább. Ezért van az, ahogy az egyes pontban is láthatjátok, hogy az emberek döntései hatással vannak egymásra. Ezért óriási kiváltság számunkra az, hogy Isten népéhez tartozhatunk. Mert aki Istenhez tartozik, és beáll Isten munkájába, annak ő, Isten, ebből az óriási döntés szövevényből a végén az ő ígérete szerint jót hoz ki. Ezért nem kell most kétségbe esnünk, hogy akkor nem ismerünk dönteni, mert hát hogyha ekkora hatással van egy-egy döntésünk, akkor inkább mindenki maradjon otthon bezárkózva. Nem erről van szó. Eszter könyvén keresztül pont azt tanítja számunkra az Úr, hogy hozzunk jó döntést, és álljunk be Isten munkájába. És akkor Isten garantálja, hogy a döntéseink pozitív következményekkel fognak járni. Hogyha tényleg arról lenne szó, hogy a döntéseink bemozgatják az emberiség nagy hálóját, hát az elég kétségbeejtő helyzetet eredményezne az életünkben. Márpedig Isten nélkül ez a helyzet. Sokakkal beszélgettünk most a Campus Fesztiválon, meg egyébként is állandó kérdés, hogy miért engedi meg Isten, hogy ez és ez és ez a dolog történjen a világban. Miért halnak meg gyerekek ártatlanul? Miért vannak háborúk a világban? Miért ér engem a saját személyes szenvedésem, hogyha Isten jó? Beszélgetek egy sráccal, azt mondja, én nem hiszek Istenben. Oké. Miért nem? Mert gonosz. Hát mondom, azért ez elég érdekes paradoxon, nem? Nem hiszek benne, de akiben nem hiszek, az gonosz. Óriási egyébként ez a nyitottság, mert ezzel az egy mondatával utat engedett magához. Mondom, érdekes, nem, hogy azt mondod, hogy nem hiszel benne, de gonosz. Tehát azt akarod mondani, hogy nincsen, de ha lenne is, akkor úgy éreznéd, hogy gonosz, mert rossz dolgok érnek téged. Jól mondom? Igen. És mi az a rossz dolog, ami ér téged? Elvette tőlem azt, akit a legjobban szerettem gyerekkoromban. Meghalt az édesanyám. Na, házi feladat, mit mondanátok egy ilyen embernek? Miért jó az Isten? Az őszi fél évben apologetikát is fogunk tanulni. Ez is az egyik témánk lesz az igehirdetésekben, hogy ilyen kérdésekre hogyan válaszoljunk. Most ebbe a részébe nem megyek bele. Isten nélkül a világ egy idő után káosznak tűnik. Miért pont itt vagyok, ez az apró pont a világban, és nem máshol? Miért nem Amerikában élek, ahol alapvetően jobb az élet? De miért itt élek Magyarországon, és miért nem Ugandában, ahol kiirtották a népesség felét? Miért? Ez kihatározta el. Döntések, döntések, döntések. Miért van ennyi szenvedés a világban? Miért szenvedek én? Azért, mert Isten ott az Édenkertben komolyan vette az embert. És azt mondta, hogy ha te akarod eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor hajrá, barátom, előre. És ettől a döntésétől a mai napig nem távolodott el. Ezért tehát, hogyha nagyon durva képekkel akarok fogalmazni, akkor élnek itt az emberek teljes sötétségben, a jó és a rossz megkülönböztetése képessége nélkül, és ott bántják egymást, ahol csak tudják, hogy érvényesüljenek. Döntéseket hoznak, hogy fennmaradjanak a víz felszíne felett, de ezzel időnként egymást nyomjuk le. Hát ezért ilyen ez a világ. És még ha kicsit sötét képet is festek, sokkal közelebb van az igazsághoz, mint hogyha ezt kifehéríteném. Tehát döntések. Ahasvérósé, Vastié, a bölcseké. És a fő üzenet, hogy Isten ott áll mindezeknek a hátterében. És akik benne bíznak, akik őt szeretik, ebből a döntés szövevényből az életükben jót hoz ki. Aztán, ha a kettes pontra lépünk. Talán érzékelitek már eddig is a szavaimból, hogy tehát kulcsfontosságú pozíciónk van. Azért vagyunk ebben a világban, hogy amikor az emberek elvesznek a döntéseknek a sűrűjében, és összekuszálódik az életük, akkor Isten, aki ott áll a háttérben, és közben folyamatosan bogozza ki ezeket a szálakat, amikor az emberek döntései megszülnek egy helyzetet, és keletkezik egy ilyen vákum, mint itt ebben a történetben, hogy nincsen királynő, tehát valakinek a helyére kell lépni, az ilyen kritikus döntéshelyzetekben Isten oda tegyen bennünket, és azt mondja, hogy na, a sok elrontott rossz döntésnek a következményeképpen itt van egy vákum, egy légüres tér, egy szabad terep. Azt szeretném, hogy te lépj be oda, hogy rajtad keresztül rendet tudjak tenni, és áldást tudjak hozni. Eszter éppen a királynői pozícióba lépett be. De gondolj most a saját élethelyzetedre. Szoktál úgy gondolni a munkahelyedre, mint Isten munkaterületére? Ez most lehet, hogy olyan nagyon magasztosan hangzik, hogy elmegyünk a szegény, elveszett fiatalok közé a kampusz fesztiválra evangelizálni. De nem kell bemenned a fiatalok közé ahhoz, hogy evangelizálni tudj. Pontosan elég holnap bemenned a munkahelyedre. Pontosan ugyanolyan szent a környezet. Pontosan ugyanannyira Isten munkaterülete az is. Mindenhol ott van, és mindenhol szeretne rendet és áldást hozni. És azért vagy te pontosan ott, hogy az összekuszálódott életek és döntések által keletkezett ürességbe Isten betegyen téged, és használni tudjon. Ezt mondja Pál a korintusiaknak. Mert mi Isten munkatársai, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Ez a cél. Ezért tanulunk. Ezért építjük a hitünket. Hogy Isten egy idő után azt tudja mondani, hogy te munkatársam vagy. Gyere, dolgozzunk együtt. Ott dolgozol XY helyen, XY utcában, én pontosan ott szeretném az emberek életét megáldani. Pontosan ott szeretném, hogy hirdesd a királyságot. Hirdesd a szabadulást, a bűnbocsánatot. Hány emberrel találkoztok naponta a munkátok révén? Mondjatok számokat, kíváncsi vagyok. 10, 20, oké, 20-nál több? Igen, Laciék bólogatnak. Hány ember járja végig a kertészetet egy nap? 200 ember. Maradjunk a 200-nál. 200 ember, aki potenciálisan arra vár, hogy valaki azt mondja, hogy van megoldás az életedre. 10 ember, 20 ember, 30, 40, 100 arra várnak, hogy valaki azt mondja, hogy van megoldás az elrontott döntéseidre. Hogy nem kell mások döntéseinek a negatív következményei között fuldokolnod folyamatosan, hanem van megoldás. Bennünket is elérnek mások döntéseinek a következményei. Elég kimenni az utcára, elég felszállni a villamosra, bemenni egy üzletbe. Eléd állnak a sorban, letolnak, rád káromkodnak, neki mennek az autódnak, mit tudom én. Hatással vagyunk egymásra, de a mi örömüzenetünk az, amit az első pontban olvashattok, Római Levél 8.28. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Minden. Minden rossz körülmény, minden esemény, ami ér az életedben. Isten képes úgy szőni a szálakat, a te döntéseidet, meg a mások döntéseinek a következményét, hogy az végül a te életedben gyümölcsöt hozzon. A javadra legyen. A harmadik ponthoz szeretnék néhány képet kivetíteni. Ugye azt olvastuk, hogy Isten meghív, hogy legyünk a munkatársai. A megtérésed napjától fogva Isten bevon a munkájába. Mert onnantól kezdve van mit mondanod az embereknek. Ez a munka, ez háromféle módon zajlódhat. Léptessünk, mert nem ezt gondoltam az elsőnek. Nem ezt, hanem a harmadikat. A harmadik az első. Így kezdődik, amikor Isten bevon a munkájába. Mindig ott van a háttérben. De amíg a hited kicsi, amíg sok mindent kell tanulnod, addig Isten és a te munkád így néz ki. hogy te is fogod azt a szivacsot, meg Isten is fogja a szivacsot. És Isten mozgatja a szivacsot, ő mondja, hogy hogy mossuk ezt az autót. Látod, fiam, így mosunk egy autót. Így vizezzük be a szivacsot, így tartjuk oda a karosszériához, így szedjük ki belőle a köveket, hogy ne karistoljuk agyon az egészet. Így mossuk az autót. Ez a hitednek az első szakasza. De Isten ott van a háttérben. Aztán menjünk tovább. Eljöhet az a pillanat, nem eljöhet, eljön az a pillanat, amikor azt mondja Isten, hogy na most te csinálod. Ezeket az időszakokat, főleg az első után, elég nehezen szoktuk megélni. Az ilyen időszakot, azt mindig hitkrízisnek éli meg az ember, amikor belelép. De villanyozzon fel titeket az a tudat, hogy ha esetleg éppen most léptetek ebbe az állapotba, hogy az, hogy te nem érzed Isten jelenlétét most, vagy nem látod a kezét, ahogy az ő keze is ott van azon a szivacson, ez soha nem jelenti azt, hogy Isten ne lenne ott a háttérben. Látjátok? Gyönyörű ez a kép. Annyira szép. Ez égen be a retinánkba, jó? Így működik Isten munkája, amikor rád bíz egy feladatot. Lehet, hogy nem érzed azt, hogy ott van. Lehet, hogy úgy érzed, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Hogyha Jézus kimerte ezt mondani, akkor te is nyugodtan kimerheted mondani. Jó, nincsen vele semmi gond. De ott van. Ott van a háttérben, és figyel. És nézzétek meg ezt az édesapát. Mi tükröződik az arcán? Öröm. Büszkeség. Mosolyog. És hogyha ide képzelnétek egy buborékot, hogy mit gondol, akkor ugye valami ilyesmit képzelnénk el, hogy ez az, nagyon ügyes vagy, jól csinálod. Igen, gyönyörködöm benned. Csak így tovább, nagyon ügyes. Nézd meg, ott maradt egy kis folt, azt jobban mosd le. Jó, ügyes vagy, most vizezd be a szivacsot, de nem ő vizezi be, hanem te. De amikor elkezded, akkor ez nehéz. De mindig tudhatod, hogy ahogyan ez az apa gyönyörködik a fiában, és büszke rá, és sugárzik belőle az, hogy én tanítom ezt a gyereket, úgy fogja mosni az autót néhány év múlva, hogy az egészet rábízom. Így gondol ránk, ami mennyei atyánk. És így van ott, mindig, minden körülmények között a háttérben. És végül... van olyan, amikor elfáradunk, és azt mondjuk Istennek, hogy elegem van az autómosásból. Nem akarok több szivacsot látni. Nem akarok több autót látni. Utálom, Uram! És akkor Isten azt mondja, hogy gyere, pihenj meg egy kicsit. Nézd, megmutatom, hogy hogy kell. Újra megmutatom. Pihenjél, te most csak figyelsz. Mert ez az én munkám. Az én munkám volt, mikor elkezdtem neked megtanítani. Az én munkám volt, amikor hagytam, hogy most csak te csináld, és az én munkám most is. És akkor megpihenünk egy kicsit, mint ahogy Jézus is hívta a tanítványokat. Gyertek, ügyesek vagytok, megy az ördögűzés, megy a halott támasztás. Ügyes Péter, ügyes Tamás, ügyes Jakab, ügyes András, mindenki nagyon ügyes. Menjünk, pihenjünk meg egy kicsit. Van olyan időszak, amikor vissza kell vonulnod, és egy picit nem dolgozni, hanem csak Istennel lenni, és figyelni, hogy ő hogyan munkálkodik. Két hete együtt mostam a gyerekeimmel az autónkat. Nekiálltam, nagy elánnal, lemosom az autót. Hirtelen megjelent mellettem a két nagyobbik gyerekem. Apa, hadd segítsünk! És az első gondolatom nem az volt, hogy hurrá, éppen erre vágytam. De jó lesz a gyerekekkel kocsit mosni. Hanem az volt az első gondolatom, hogy így amúgy fél óra lett volna, így meg kettő lesz. De a második gondolatom azonnal az volt, hogy de milyen jó, hogy közben időt tölthetek velük. hogy bátoríthatom őket, hogy nagyon ügyes vagy, csak így tovább. Megmutathattam neki, hogy ha egyszer mossa le, az nem mosás. Megmutathattam neki, hogy hogy fogja a szivacsot, hogy öntse a vizet. A végén volt olyan, amit nekem újra meg kellett csinálni. De együtt csináltuk. És tudjátok, ekkor megértettem, hogy ezért vagyunk benne Isten munkájában. Mert szeret velünk lenni. Mert szeret veled lenni, időt tölteni, és látni, ahogy te megtanulod és csinálod. Miért hagyja még Isten, hogy 2000 éve ilyen állapotban legyen ez a világ? Azért, mert azt akarja, hogy a bőrünkön érezzük azt az örömöt, amikor beállunk egy helyzetbe, és valakinek át tudjuk adni, hogy Isten szeret téged. Ez a harmadik pont, és ezzel a végére is érünk. Biztos lehetsz benne, hogy Isten a megtérésed pillanatától kezdve be akar vonni a munkájába, be is fog vonni a munkájába, és újra olyan helyzeteket fog teremteni a számodra, hogy áldás lehess másoknak. Ezt mondja Pál az Efézusi Levél második részében. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékeztek, hogy mivel zártam a Rút könyvéről szóló ige hirdetést? Azzal, hogy szabadulj fel. Szabadulj fel szeretni az embereket, és szolgálni őket. Mert hogyha te tudod, hogy te csak beállsz Isten munkájába, hogyha nem kell más tenned, mint átadni mindazt, amit megtapasztaltál, akkor ez egy csodálatos utazás végig az életünkön. Hogyha felszabadulsz a szeretetre, akkor nem kell görcsölnöd, erőlködöd azon, hogy hogyan és mit mondjak a munkatársamnak, a rokonomnak, a még nem hívő családtagomnak. Nem kell görcsölnöd, csak ki kell nyitni nagyra a szívedet, és hagyni, hogy kijöjjön belőled az, amit a Szentlélek mondani akar. Azokért, az emberekért, akikkel kapcsolatban vagytok, imádkozzatok. Szomszédok, munkatársak, barátok, osztálytársak, évfolyamtársak. Akarja az Isten, hogy szóljunk hozzájuk. Nem erőltetetten, nem görcsösen, de határozottan. Eszter könyve első fejezetének a fő kérdése. Nem hangzik el benne Isten neve. Az első fejezetben még szó sincs Eszterről. A fő kérdés. Ki lesz az új királynő? Ezért mondom, hogy egy nagyon intenzív, gyorsodrású, fordulatos miniregény Eszter könyve. Mert az első fejezet végére megteremti azt a helyzetet, hogy tükönülve várjuk, hogy mi lesz, mi lesz. Ki az új királynő? Ki lesz méltó arra, mint ahogy itt olvashatjátok a jegyzet tetején, hogy királynői méltóságát pedig adja a király valaki másnak, aki különb nála. Ki az, aki az emberek döntése által előállt helyzetben különb? Valami jót tud hozni. Értitek? Kulcsfigurák vagyunk. Isten embermentő tervének a főszereplői. Ne tekintsétek kicsinek magatokat. Ne tekintsétek jelentéktelennek magatokat. Az őszi fél évben a szolgálatról és a munkáról is fogunk beszélgetni. Mindegyikről lesz egy-egy sorozat. Luther azt mondja a munkáról, ha a fejő lány tisztességgel végzi a feladatát, és úgy feji azt a tehenet, mint aki a munkáját Istennek végzi, az pontosan ugyanolyan értékű, mint amikor egy pap prédikál a templomban. Értitek? Semmiben nem különb és nem szentebb ez a hely Isten szempontjából, hogyha az emberek megmentéséről van szó, mint a te munkahelyed. Itt vannak közöttünk az Eszterek, a Dánielek, a Józsefek, a Nehémiások. Mindannyian zsidók, egy ellenséges, elnyomott környezetben, akiket Isten, amikor ilyen vákumok kialakulnak, a legmagasabb pozícióba helyez. Hol van a te helyed? Ahol különbnek kell lenni. Ahol be kell mutatni, hogy van jobb, van különb, mint amit az emberek tapasztalhatnak. És ez pedig a názáreti Jézus halála és feltámadása, és az örök élet, amit ő ad nekünk. Amen. Kérlek, most forduljatok egymás felé, ketten, hárman, ahogy egymás mellett ültök, és imádkozzatok egymásért, hogy amikor Isten előkészíti ezeket a helyzeteket, akkor legyen bátorságotok és bölcsességetek képviselni Isten királyságát.